Karácsonyi Zsolt költő, műfordító 1977-ben született Aradon, jelenleg a kolozsvári Helikon irodalmi folyóirat főszerkesztője és az Erdélyi Magyar Írók Ligájának elnöke. A Krím című verseskötete tavaly jelent meg az Orpheus kiadó gondozásában. Korábbi verseskötetei Téli hadjárat, Sárga part, A nagy kilometrik, Igazi nyár, Úsz Faust, Úsz, Szabad nap. A kolozsvári Helikon estek keretében idén márciusban mutatta be a kötetet Balázs Imre József költő, irodalomkritikus, kiemelve, hogy egy különleges esemény, fül és szemtanúja a közönség, hiszen általában ezeknek az esteknek Karácsonyi Zsolt a házigazdája. Ezzel együtt vagy enélkül is tartalmas és izgalmas estben volt része annak, aki jelen volt a Bulgakov irodalmi kávéházban, hiszen Karácsonyi Zsolt, vagy ahogyan a legtöbben ismerik, Kara, kiválóan szaval. Ezúttal azonban nem improvizált és nem híres levegőben írott sorait hallhattuk, hanem a Krím című kötet néhány versét. Ezekből hallhatnak most önök is néhányat a szerző előadásában.
Ma már nem jutok el a Krímbe. Ma már nem jutok el a Krímbe, pedig a kikötőben nekem lobognak a zászlók. Állok a konstancai kaszinó előtt, és sehol egy sirály, sehol egy vitorlás. Az éttermekben hiába is kísérleteznél, esélyed sincs, hogy rendes halat találj. De balfelől a hétköznapi strandon még emelkednek a színes hétköznapi labdák. A férfiak, nők, kislányok és kisfiúk elkeverednek, ahogy odabenn, a kaszinóban keverednek a kártyalapok. A szerepeket valaki kiosztotta megint. Ha az Ovidius térről indulsz a kaszinó felé, az egyedüli tengeri lény, amit elfogyaszthatsz, ismét csak a cápa, a cápauszony. Nincs esély arra, hogy ártatlan, szelíd delfinekből vagy szomorú tekintetű fókákból lakmároz, mint a kikötőváros lakóinak ősei. Mert a város lakói, és itt nem a patkányokra, nem is a kóborkutyákra, és a még nálunk is megveszekedettebb kóbor macskákra gondolok, hanem azokra az emberi lényekre, akik a tömbház negyedekben laknak, és ugyanazt az úszógumit tartják a fürdőszoba ajtaja mellett, mint 20 évvel ezelőtt, csak időközben felnőttek, gyermekeik születtek, és a nagyszülők még idejében távoztak a temető hullámzó hantjain. Egy szóval a kikötő közelében lakó emberi lények már nem fogyasztanak halat, inkább erdélyi stílben készült, töltött káposztát zabálnak, és a fiatalabbak a spagetti hosszú Ariadné fonalát szívják be hihetetlen lelkesedéssel. Az egyik konstancai minaret tornyából, ha a délutáni szél is megindul, látni lehet a kígyók szigetét. Az egyik 10 emeletes tömbházból délután 3 és 4:45 között tisztán látni a Gibraltár szorost. Sőt, de csak egészen kivételes alkalmakkor, általában a húsvét és pünkös közötti nyugodt délutánokon, amikor még csak sejteni lehet az eljövendő kánikulákat, igen, olyankor tisztán látszik Ceylon szigete. De a Krím, az egyetlen félsziget, amely örökre az enyém lett, nem pillantható meg a legmagasabb épületek tornyaiból sem. Nem és nem. És az a hajó, amire várok, csak lassan, egészen lassan jut el a szárazdokból, a kereskedelmi kikötő mólói közé, hogy felvegye a múlt század elejének gyarmatáruit, a 80-as évek monokinis lábnyomát, és amikor a kapitány Odysseus kalapját fejébe nyomva búcsút int, akkor érhessek én is a fedélzetre, végre, ahol senki sem kérdez, és senki sem felel. A Krímben ma már nem juthatok el. Az Erdély nevű tenger. Az Erdély nevű tengeren hajózom. Ha felszáll a köd, ellátok a nyulak szigetéig. Ugrándoznak, és a süllyedő Budapestről beszélnek. A Pozsony nevű csillárról, ami ott lebeg 800 méterrel a tengerszint felett. Mióta elsüllyedt minden, emlékszem az egészre újra, hogy pontosan ki voltam és miért szálltam fel arra a hajóra. 3 éve, hogy az égi szirének Elrabolták a vén kapitányt. Alhadnagy vagyok, és nincs mellettem csak egyetlen egy fényteli társ. De a fenti vizek felé hajózom, és minden engedély a zsebemben. Célirányba fordítom a vitorlát, és elhajózom már egészen el.
Hol van az a kis ház, hol kevesen járnak, és ahol szeretnek, és csak rám várnak, és csak rám várnak. Merre felé menjek? Balra-e vagy jobbra? Fönn csillagok vannak, fölnézek azokra, fénylő csillagokra. Merre nincs csillagfény, arra fogok menni. Ott fognak igazán engemet szeretni. Igazán szeretni.
Balázs Imre József a kötet születéséről, illetve arról faggatta Karácsonyi Zsoltot, miért éppen az a kötet címe, hogy a Krím. A félsziget, mely ma akarva akaratlanul a jelenlegi ukrán-orosz konfliktusra, a Krím annektálására emlékezteti a hallgatót. A verses kötet azonban nem erről, hanem számunkra sokkal mélyebb kérdésekről szól. Arról talán, hogy van-e haza, ha van, milyenek vagyunk mi ebben a hazában, vagy hazátlanságban, kik vagyunk és kik voltak őseink. Karácsonyi Zsoltot és Balázs Imre Józsefet hallják.
Három ciklus van ebben a könyvben, a középsőből, ami leginkább kapcsolódik a címhez, tehát a Krímhez, abból hallottunk két szöveget. De kezdjük akkor a címmel. Krímről meg eszembe jutott megint csak Karintinak a Petőfi paródiája, amikor meg azt mondja, hogy csatában esem el, miben fogadjunk című versében megjósolta, hogy csatában fog elesni. Ezt a fogadalmát be is tartotta. De azt, hogy ágyban párnák közt, azt meg nem. A jóslásokról akartalak kérdezni a Krím kapcsán, mert hogy ez, hogyha most mondjuk ki ezt a verses kötet címet, hogy a Krím, akkor eszünkbe jut 2014 népszavazás a Krímfélszigeten, Oroszországhoz tartozik-e a Krím, vagy nem. Kicsit az van ezzel a könyvvel, hogy mintha megjósoltál volna te valamiket. Vannak benne olyan utalások, amik én tudom, hogy te előbb írtad ezeket, vagy egy részét ezeknek a verseknek. De hogy utána megtörténtek dolgok a Krímfélszigeten. Kell-e egyrészt ettől félni, hogy a költő megír valamit, és akkor az egyszer csak bekövetkezik? Az alkérdésem meg az, hogy gondoltál-e arra, hogy miután ez, ami bekövetkezett a Krímben, az bekövetkezett, hogy lehet, hogy mégse ezt a címet kéne adnod a verses kötetnek?
A kérdés végéről indítok. Volt egy olyan pillanat, amikor megfordult bennem, hogy agyam sötét kamrájában, hogy talán azt a címet kéne adni neki, hogy a Félsziget, mert hogy már ugye elkezdett túlburjánzani a mindenféle politikai ügyeknek a sora. Végülis egy ciklus címként aztán felhasználtam, ami pedig hát arról, hogy a költők megírnak valamit és annak milyen következményei vannak, elég komor tapasztalataim vannak, több minden megtörtént. Most nem pont a Krím versei kapcsán, de egy csomó minden azért úgy megtörtént, néha akár teljesen konkrét formájában is. De ezt különben már a kritikusok is tudták. Tehát amikor az első kötetem megjelent, akkor annak a végén volt egy vers, aminek az volt a címe, hogy alapítás, erre a kritikus, hát én nem gondoltam rá, de ő tudta, hogy mégis mire gondolok. A kritikus azt mondta, hogy hát ebből is kiderül, hogy a költő család alapítása készül, és lőtt. De hát vigyázni kell, mit írunk, jól meg kell fontolni, mert aztán ez könnyen bekövetkezhet, meg hát Nikita Stanescu is megírta, hogy nem mondjuk semmit a költőnek, mert a végén azt mondja, hogy ezt tulajdonképpen ő mondta, sőt, ezt olyan határozottan tudja mondani, hogy még el is hiszik neki. Nem biztos, hogy nekem éppen ekkora meggyőző erőm van, de az viszont tény, hogy a Krím az mindig is foglalkoztatott, mint téma, és nem adtam föl ezt a kötet címet, mert hogy ezt mégis a 2011-ben írtam ezt a verset, 2012-ben megjelent, Ez az egyetlen olyan versem, ami megjelent kötetben, és odaírtam alá az évszámot, hogy mikor írtam. Hogy azért, ha valaki nézi, akkor legalább legyen valamilyen jel az egyik vers esetében, hogy ez tényleg korábban kezdődött.
Jó, de akkor kezdjük ott, hogy hol kezdődött. Tehát miért lett neked fontos, és hogyan fontos a krimi?
Ez is egy régi ügy, mert még a versek megírása előtt én már elkezdtem, vagy az első krimmel kapcsolatos versek megírása előtt is foglalkoztam én ezzel a félszigettel, ahol ugye mi jártunk már még az első évezredben is, utána is többször, nem éppen vicces körülmények között, mert hol a tatárok vittek minket oda, hol a kommunisták rózsaszirmokat szedni, hogy abba szépen pusztuljunk bele. Hogy mégis mi a kiinduló pont, azt én nagyon finoman, vagy lehet, hogy nem eléggé. Megadom, tehát ugye itt van a Krími szonettek Mickiewicztől, ami gyakorlatilag ott kezdtem el a Krímnek a történelmével foglalkozni. Tehát elolvastam a Krími szonetteket, amiben itt van egy idézet, hogy hajózok egy végtelen száraz tenger útján, az Akkermáni pusztából idézett sor ez. Hát ezzel elkezdtem foglalkozni, és rájöttem, hogy nagyon hasonlít Erdélyre. Nagyon sok szempont volt. Tehát, hogy ott van a Krím, ott van nagyjából ugyanabban az időszakban rendelkezik viszonylagos függetlenséggel, mint amikor Erdély, azzal a különbséggel, hogy önálló hadserege nem lehet, de saját külpolitikát folytathat, úgyhogy így például Bécsbe meg Skandináviába is eljutnak a krími tatárkánságnak a követei. Nekem az a sejtésem, hogy ez a bizonyos Nagyernél elveszett követ az inkább krími tatár lehetett, mint más, mert egy török követ azért rendben veszhetett volna el. Egyébként tényleg el is veszett egy krími követ, csak nem Enyednél, hanem valahol a magyar alföldön, a krími tatárkánság viszonylagos függetlenségének utolsó 10 évében, 1680-as években.
Akkor minimum Tokajba kellett elveszni azért. Enyeden tudjuk, hogy miért veszett el az a követ. Azt kérdezném akkor még, hogy nem először a könyveidben, én azt érzékelem, hogy valamiképpen ezek ilyen mitikus helyekként jelennek meg, vagy mitikus térré változik ez a, hát a krím maga azáltal, hogy kiemelett címbe is valami önmagán túlmutatóvá kezd válni, hogy mennyire próbált ezt a mitikusságot, vagy hogyan próbáltad megteremteni, mondom, ez egy ilyen személyes érzetem, hogy ez megteremtődött, de hogy amit felolvastál, abban is volt tenger, van ez a sziget képzetkör, sziget, félsziget, félsziget az ugye nem egészen sziget, tehát hogy mikhez próbáltál nyúlni, vagy ez a mitosz teremtés mennyire volt tudatos számodra?
A tudatosság azért az némiképpen igaz, ezt amennyire lehet itt a mikrofon mögött halkan mondani, hát beismerem. Tehát szándékosság volt az ügyben, de én azt gondolom, hogy nem feltétlenül a vers termeli a mitosz, lehet, hogy inkább fordítva van, tehát hogy a mitosz hozza létre a verset, mert hogy ha már egyszer elém került a krím, mint kérdés, akkor hirtelen rájöttem, hogy hát Médeia is ott járt, Ifigeneia is ott járt, ki tudja még kik, Akilleusz majdnem eljutott odáig, de aztán ugye a Kígyók szigetén eltemették időnap előtt, és így tovább. Egyáltalán az egész kultúránkban, európai kultúránkban ez egy fontos sejt, tehát hogy ők ezt nem írtam bele így versbe konkrétan, de hát a reneszánsz is, most sarkítok, gyakorlatilag a krímben kezdődött, mert értem ezzel ott a következőket. Mert hogyha a krímben a tatárok nem dobják át a Kaffa nevezetű kikötővárosban a pestises hullákat a falakon, és a génuaiak nem kezdenek el menekülni, mint a patkányok a hajókról, a krímről, akkor nem indul be ugye a legnagyobb pestis Európában, és akkor nem pusztul ki az európai lakosság nagy része, és akkor fennmaradtak egy ilyen kulturális kultúrgenetikai módosulás okán nem kezdik el reneszánsz embereknek érezni magukat. Tehát, hogy ilyen dolgok is vannak a krímben, persze ez már mitosz, úgymond, amit most mondtam. Olyannyira mitosz, hogy meg se írtam, csak így terjesztem a térben, hogy hát, ha tényleg az lesz. A többi, amit meg leírtam, az vers csupán.
Óvatosnak kell lennem akkor, mert még akarom olvasgatni ezt a könyvet, és itt vannak ilyen szavak, hogy reneszánsz, meg Akilleusz, meg egy csomó minden van abból, amit itt mondtál, hogy ezt hogyan összerakni. Tehát figyelmes olvasást kívánok mindenkinek ehhez a könyvhöz. Kicsit az előző könyveidhez képest kérdeznélek, hogy 2010-ben volt egy azon évben az Igazi nyár könyved, meg az Úsz Faust Úsz. Ezek ilyen, én úgy érzem, hogy azért összefüggő könyvek voltak, vagy úgy inkább egyben voltak, egy probléma köré épültek. Egyébként mind a kettő talán ugyanak köré, a probléma köré. Tehát mondjuk, hát ez a Fausti megismerésnek a dolgai, meg ez az egész világ, amit ez jelenthet, vagy amit megnyit. Ehhez képest én úgy érzem, hogy a krím talán kicsit széttartóbb, vagy lehet, hogy megint egy ilyen elágazásnál vagy, ahonnan többfele tovább lehetne menni. Tehát én nem érzem annyira egységesnek, ami nem baj, sokféleképpen lehet verses kötetet csinálni, egységeset, meg nem egységeset. Számodra van-e különbség az előző kettőhöz képest? Miben más számodra ez a könyv?
Annyiban más azért, hogy igaz ugyan, hogy az Igazi nyár az ott is van egy leheletnyi a krimnek a szerkezetéből, olyan szempontból, hogy voltak terveim, amelyek végül is nem valósultak meg, több kötet terv nem valósult meg, és akkor abból lett egy. De a krím esetében azt gondolom, hogy tényleg ez a három ciklus eléggé távol van egymástól. Itt azért tényleg külön ügyekről van szó, és aztán éppen a címadó ciklus az mondjuk éppen az a talán a legrövidebb, vagy 10 vers van benne, de mégiscsak valamiképpen mind a három a krímről szól, vagy arról, hogy krímbe mennyire lehet eljutni, mert hogy abba a krímbe, ami valahol van, abba nem igazán lehet eljutni, vagy ha igen, akkor nem most, nem is sietek vele, mert hogy ha már ugye a költők fogják magukat, hát ugye Dante megírta az Isteni színjátékot, még véletlenül sem akarom összehasonlítani magamat vele, de megírta, és lám, aztán elkövetett egy taktikai hibát, és csak remélni tudom, hogy tényleg Vergilius vitte végig az új jelentés részén. Úgyhogy én is óvatos vagyok. Egyszer majdnem egy barlangás csapattal majdnem eljutottam a krimbe, valaki a csapatból megbetegedett, a csapat egyébként mamutot ásni ment volna, valamiféle krimfélszigeti barlangokba, és aztán, hál' Istennek egyébként, a csapattagja meggyógyult, én nem mentem, aztán készülődtem, Brédával beszéltük is, hogy el kéne indulni, de hát alapos tervezgetéseink és útvonal, már az útvonal is ki volt nézve, már a szállások is valamelyest körvonalazódtak, hogy mennyibe kerül, meg vonattal, busszal, hajóval, tehát mindenféle változatok voltak. Mikor már az egész elég pompásan ki volt tervelve, akkor ugye hirtelen megtörtént egy ilyen történelmi változás, Ukrajna hadihajóinak a kétharmadát valaki ügyesen lefoglalta, és aztán ezt a kedves felerészt szubtropikus félszigetet is elfoglalták gyakorlatilag.
Cím, hogy a Hétfejű Zsákmány fiatal költők antológiája, és ebben...
Atya úristen!
Hát szerepelt benne az itt jelenlévő Gál Attila, meg néhányan.
Még kérek egy sört!
És Sejer Zsuzsa írt hozzá utószót annak idején, és szembesíteni szeretnélek azzal, amit rólad írt ebben a utószóban. Idézem Sejer Zsuzsától. Hogyan olvastuk ezt a könyvet? Az 1998-as esztendőben fiatal költők antológiáját, értjük-e a verseket, kell-e értenünk? És akkor, hogy miket mond a te versét kapcsán? Hogyan kell olvasnunk ezeket? Fennhangon, mint verset mindig, és hallani fogjuk Farkas Velma néva szonettjeinek ritmusát, ezt a zaklatott ritmust, mely elég bátor csendeket hagyni, pontos csendeket, és hallani fogjuk Karácsonyi Zsolt versbeszédének örömét, drukkolunk vajon meddig tart a téli hadjárat, hol fullad ki a szó, a ló, kibírja-e a vers végéig az értelemhez hasonlóig. Az értelemhez hasonló, hát a vers itt kezdődni szokott, Karácsonyi Zsolt versei eljutnak ide, mintha csak azt próbálnák ki, hogy pontosan mit is jelent a több, a kevesebb, a más, mint értelem. Így lesz a szimmetrikus szerkezetből megállíthatatlan verstörténés, olvassuk csak újra a füvek lovakat. Van ebben az új könyvedben is ló, meg hát ennél a két versnél éreztem talán leginkább azt, amiről Sejem Zsuzsa beszél ebben az utószóban, hogy milyen visszahallani most ezeket a mondatokat. Te fejedben van-e kapcsolat a mostani verseid és a között, amiről Zsuzsa beszélt?
Sajnos vagy szerencsére van, mert hogy ugye ez a hétfejű zsákmány az úgy jött össze, hogy üldögéltünk kedves szimboráimmal a váradi vendéglátóipari egységekben, és közülük többen is írtak verset, és azt mondtuk, hogy hát legyen egy antológia, de hát ez ki intézze? Hát te intézed, Kara, hát ki más? Ja, mondom, rendben. És akkor ez elkezdett ez a dolog összeállni, írógéppel az egész anyagot legépeltem, Ján Károly kiválogatta, aki úgy gondolta, hogy rendben van, aztán ez meg is jelent, de arról, hogy utószó is lesz, arról nem szólt a fáma, tehát amikor megláttam, akkor azért úgy meglepődtem, de sok mindent eltalált azért Zsuzsa ezekben a dolgokban, meg hát az, hogy tényleg az ahhoz hasonló, tehát értelem ahhoz hasonlóig eljutni, hát ugye a költők, ugye Pláton szerint nem véletlenül a filozófusok vannak az első helyen, és a költők ugye az ötödik helyen, tehát nem muszáj feltétlenül az értelemmel mindig foglalkozni, de úgy próbálkozom. Ami meg hát a ritmust illeti, ez természetes dolog, meg az is, hogy hát Vörös Sándor is megírta, hogy a vers formailag auditív. Én is elsősorban elmondani szerettem a verseimet, de lényeg, hogy nem vagyok annyira ügyes, mint Faludi a börtönben, hogy ezt úgy kívülről megjegyezze, vagy mint Páskendi, aki ugye fejben írta meg a versét, miközben tolta a talicskát. Úgyhogy én leírom, de aztán tényleg azért szeretem inkább elmondani őket. Meg az olvasó is fontos, de azt gondolom, hogy minél gyakrabban közönség előtt elmondani, az az igazán hatásos, úgyhogy mondjuk a mai este is gyakorlatilag erről is szól.
Karácsonyi Zsolt a Krém című verses kötetét Balázs Imre József mutatta be Kolozsváron a Helikon estek keretében. Az elmúlt percekben a bemutatón elhangzott beszélgetésből hallhattak egy részletet, most pedig a szerző felolvasásában néhány verset hallhatnak a kötetből.
Dr. Zsivágó szétnéz, összedől. A világ összes sarkáig látni innen, vagy még tovább, ameddig tart a hit, és elviseljük mindezt hajnalig. De ébredünk, és látni kezd a nap. Kín öröme, sugarak hullanak. Tartjuk magunkat, gyógyíthatatlanul. Míg odafenn víg felhők siklanak, érdes deszka feszül két oldalunknak. Még sincs vége daloknak és boroknak. Elnehezül és táncra perdül minden. A világ összes sarkáig látni innen. Egyszerre, hajnali fényben, déli verőben, ő, aki nem lát, ő jár a körben. Ő, aki most is már mozdulatlan, ő, aki lángol téli havakban. Egyszerre tompul, egyszerre érez, egyszerre jut el kezdethez, véghez, egyszerre tud mindent kitalálni, egyszerre tanul, felejt el járni. Egyszer csak zaj van, egyszerre csönd lesz, egyszer majd eljön és felöltözhetsz, egyszer majd látod mesztelen égen, sötétlő csillag napja az évben. Egyszer a felhő önmagát látta visszaesőzni kezdeti tájba, és ami nem volt, csak végítélet, abból azonnal kezdeti fény lett. Egyszerre épült, égbolt és nem volt, egyszerre készült és kiegészült. Ami még nem volt, rögtön elévült, befejeződés előtt kikészült. Egyszer azt mondták, tétje van ennek, hogy van, akit még valaki kergett, hogy van a felhők mögött is égbolt, hogy tovasiklik minden elénk tolt ólomdarab vagy darabka álom, amit az elme sem kell kitaláljon. Mert csak úgy el van, ezer egy fényben, kimondhatatlan nincstelenségben. Azóta persze azelőtt lett már. Azelőtt írom egyszerre mindig. Minden erőben, míg az időtlen, súlya sötétlő, messze fehérlik. Éjszakai repülés. Maradj, maradj, maradj a gépen, fenn a magasban, fenn a sötétben, ne erezd lejjebb fejed és szárnyad, hagyd magadat meg a holnap utánnak, amíg a félhold mutatja félhold tájadként, mint azt, ami rég volt. Maradj, maradj, maradj a gépen, egy érintésben, ölelésben, ami rezeg, mint szél a sásban, maradj örök elindulásban, vagy ha késő, a lebegésben, mint résben a levegő, maradj!
Karácsonyi Zsoltot hallották.